jelezni, hogy jövő héten nem lesz énekelítés, hogy a legközelebb 28-án találkozunk.
Köszönjük!
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a mi üdvözítőnktől. Újongjatok egek, és föld örvendez, újongva énekeljetek hegyek, mert megvigasztalá népét az Úr, és könyörül szegényein. Amen. Fennállva énekeljük a 171. énekünket. Helyünket elfoglalván énekeljük a 174. énekünket. Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét Zsoltárok könyv 25. Zsoltárokból olvasom, annak 4. versétől 6. versét terjedőleg. Utaidat, Uram, Isten, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Isten tegye áldottá az Úr szent igéjét. Hagyjuk meg a fejünket.
Mennyei Úrunk, úgy imádkozom most érted, hogy ezen a tavaszon, amikor megújul a természet, mi is újuljunk meg szívünkben is, és járásunkban is. Uram, taníts minket járni, hogy ne két lábbal a földön, hanem a Te utaidon járhassunk. Mutasd meg a Te ösvényeidet, hogy hallgathassuk a Te útmutató szavadat. Akkor is, amikor nagy és nehéz döntéseket hozunk, akkor is, amikor úgy érezzük, hogy jól mennek a dolgok, és már nem figyelünk annyira a Te szavadra. Adj nekünk szelídséget, adj belénk vágyat, hogy a Te szavad legyen útmutatás a mi életünkben. Szented meg életünket úgy is, hogy közösségben élhessünk. Figyeljünk a körülöttünk lévőkre. Imádkozom most gyülekezetünk és ismerőseink között a betegekre, betegekért, és főleg azokért, akik nagy és nehéz döntések előtt állnak. Légy velünk, hogy vágyal várhassuk a mostani húsvétot is, hogy tanuljunk meg rendesen ünnepelni, úgy, ahogy az a te szándékod szerint van, hogy ne csak egy futónap legyen a mi életünkben. Így áld meg minket, kérlek, vágyjal a te fiadra és az ő nevére nézve. Amen.
Foglaljuk el a helyünket, és énekeljük a 402. dicséretünket végig. Istennek igéjét a 25. Zsoltárból olvasom fel, annak 15. versét, amely eképpen kezdődik. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Foglalni el a helyét a gyülekezet. Bár ma március 14-e van, de nem tudtam eltekinteni attól, hogy holnap március 15-ét fogjuk ünnepelni, és erről a nagy ünnepünkről szeretnénk beszélni. Ritkán szokott prédikáció elhangzani erről az ünnepről, de most szeretnék egy prédikációval eljárni a gyülekezethez. Bocsássa meg a gyülekezet, a március 15-i ige hirdetésemet nem valamilyen veretes, lélekemelő, tanúságos idézettel kezdem, hanem egy szolíd kis viccel. Azt gondolom, ez is eléggé tanúságos lesz. Az orvos megvizsgálja a beteget, aztán azt mondja neki, van egy rossz és egy jó hírem az ön számára. A rossz hír az, hogy önnek Alzheimer korja van. És mi a jó hír? Kérdezi a beteg. Az, hogy mire kimegy, már nem fog rá emlékezni, feleli az orvos. Úgy tűnik, hogy nekünk, magyaroknak, de általában az emberiségnek van egy sajátos emlékezetvesztéses betegsége, egyfajta lelki Alzheimer-kor. Hogy tudnék, hamar elfelejtjük Isten cselekedeteit, azt, amit személyes életünkben, vagy a történelmünkben tett velünk, amivel megajándékozott minket. Elfelejtettük történelmünk nagy alakjainak örökségét, első királyunk István intelmeit, elfelejtettük Mohács tragédiának tanúságait, elfelejtettük 1848. március 15-ének és a szabadságharcnak a lelkesedését és áldozatát. Elfelejtettük 1956 forradalmának hősiességét, elfelejtettük Rákóczit, Petőfit, Kossuthot, és történelmünknek a magyar nemzet szabadságért vévét szüntelen harcának sok más neves és névtelen alakját. És elfelejtettük a menetrendszerűen jövő megtollásokat, a mártírokat, az aradi 13-at, Bach korszakot, a Rákosi korszakot, a Kádár korszakot, a hosszú évekig börtönben sínlődőket, a kitelepítetteket, a recskieket, az egzisztenciájuktól megfosztottatokat, megalázottokat és a megfélemlítetteket. Kiegyeztünk, beletörődtünk, megalkottunk, hallgattunk. Historia est magistra vitae, vagyis a történelem az élet tanítómestere. Így mondja a régi latin bölcsesség. A keresztény ember számára azonban a történelem több, mint az élet tanítómestere. A történelem, a história egyben Isten elrejtett munkálkodásának szintere is. Az események, a történések mögött ott látjuk annak az Istennek a szándékát, keze munkáját, aki a világnak, a népeknek, a nemzeteknek és egyéni személyes életünknek is ura. Ezt ismerte fel Isten népe, ebből a felismerésből születtek meg az olyan bizonságtételek, hitvallások, amelyeket a Zsoltár könyvében olvashatunk. Ezekben a zsoltárokban Isten maga szólítja meg az embert, minket, hogy emlékezzünk és lássunk. Emlékezzünk Isten tetteire, és lássuk meg, hogy nem a vak véletlen, nem a személyes sors, nem is a jó, vagy az éppen rossz szándékú emberi akaratok, politikai erők irányítják a történelmet, életünket, hanem az az Isten, aki mindig is emberpárti volt, aki kiáll az ember szabadsága, boldogulása mellett, aki mindig is az emberi bűn következtében elnyomottak, a kisemmizettek, a jogfosztottak pártfogója. Március 15-én arra emlékezünk, és mi is valljuk, hogy az a 48-as március 15-e ilyen Istentől kapott esély volt. Így látták ezt annak a kornak protestáns tagjai, nagyjai, és akik kötelességüknek érezték, hogy a szabadság, a függetlenség igaz ügyét felkarolják, és az elnyomottság ellen szóljanak. Politikusok, mint Kossuth, Petőfi, vagy Szemere Pál, hadvezérek, mint Görgei Artól, és még sokan mások nem csak politikai meggyőződésből, de hitből is cselekedtek. Istentől kapott lehetőségnek és Isten akaratával, szándékával egybehangzónak látták a márciusi forradalmat. Nem választották külön a társadalmi szerepvállalásokat a hit életüktől. Talán ezért is a legnemesebb forradalmak közé lehet sorolni a 48-as forradalmat. Nekünk utódoknak mit üzen Isten a történelmen és igéjén keresztül most számunkra? Észrevesszük-e a történelemben ma is munkálkodó Istent, felismerjük a ma is az Isten hívását, a tőle kapott mandátumot, megbízatást, szabadságunk megvalósítására és megélésére. Napjainkban is ad esélyt Isten, hogy az ország ne csak külsőkben újuljon meg, hanem lelkileg. Mert csak úgy életképes egy nemzet, ha először lelkileg ébred, áltápra a magyar. Megláttuk-e már ezeket az esélyeket a környezetünkben? És ha igen, akkor vajon felelős módon éltünk-e vele? Arra használtuk-e, amire Isten adta hazánk, népünk, embertársaink, mindannyiunk belső és külső szabadságának, boldogulásának megvalósítására? Vagy önös célokra, meggazdagodásra, pártoskodásra, hatalomra jutásra használjuk föl. Kinek hajlítjuk meg a térdeinket? Istennek vagy a világnak? A történelem az élet tanítómestere, de a történelemben Isten tanít minket. Tanít arra, hogy emberhez méltóan, szeretetben, felelősségben, erkölcsi tisztaságban éljünk, és legyen hitünk, mert csak így lesz jövünk. Ha Istenbe vetett hit eltűnik, akkor kiüresednek ünnepeink, sajnos minden ünnepünkre igaz kezd lenni. Ha csak a gimnáziumi megemlékezésre gondolok, amit én átéltem, vagy szenvedtem, akkor komolyan kezdek angódni, hogy az utódaink semmit sem látnak az ünnepünk lényegéből. Csak az, hogy ekkor kokárdát kell hordani, és nemzeti dalt kell szavalni, és kész, ennyi, mindenki hazamehet. Szerencsére a teológiám megtapasztalhattam, hogy igazából hogyan is kell valóban az ünnepet megünnepelni. Hittel. Hittel kell megemlékezni az Úr kegyelméről és irgalmáról. Ahogyan imádkozza a zsoltáríró, és imádkozzuk ma mi is. És ezzel mi is emlékezünk, magunkat is emlékeztetjük Isten kegyelmére és irgalmára, amely kíséri, alakítja életünket, személyes sorsunkat és történelmünket. Amikor a zsoltáríró könyörög azért, hogy Isten emlékezzen meg irgalmáról és kegyelméről, akkor azért is könyörög, hogy bűneinkről ne emlékezz meg, ó Istenünk. Isten hajlandó elfeledni a bűneinket Jézus Krisztus keresztjéért. De nekünk emlékeznünk kell bűneinkre. A széthúzásra, a pártoskodásra, az önzésre, a gyűlölködésre, a szalmalág lelkületre, a kapzsiságra, az anyagiak báványozására, a megalkuvás és a kényelem szeretet bűnére, és mindazok okára, a legnagyobb bűnökre, az Isten való elfordulására. Antal József annak idején azt mondta, hogy csak a keresztény Magyarországnak van jövője. Egészen pontosan így fogalmazott, a keresztény Magyarországot akartam, mert csak ennek van jövője. De mint tudjuk, egy fecske nem csinál nyarat, ahhoz másoknak is részt kell vennie. De hol van a keresztény Magyarország? Hol vannak a keresztények? Testvéreim, nekünk, akik most itt a templomban vagyunk, és azt mondjuk magunkról, hogy keresztények vagyunk, nekünk kellene úgy élnünk, arra törekednünk, hogy Magyarország valóban keresztény legyen. Mert ha mi is anyagiak bűveletében élünk, a számunkra sem érték a tiszta családi élet, a gyermekek, ha mi is gyűlölködünk, ha mi is átvesszük a liberális eszméket és erkölcsöket, pontosabban erkölcs nélküliséget, akkor hogyan remélhetnénk, hogy Magyarország valaha is keresztény lesz? A liberális alatt, ha most körülnézünk, nem az látjuk, ami annó 48-ban liberális szó alatt volt. Úgy fogalmazhatnám meg, igazából nem is fedi le a liberális szó, a mostani liberális pártokat, vagy liberális eszmét. Ezen gondolkoztam, hogy mit is jelenthetett akkor régebben liberálisnak lenni. Úgy képzelem azt, hogy a liberális, hogy felszabadítani a népet minden sanyargatás alól, minden megkötözöttséges a haza érdekében cselekedni, és ezért megszabadítani. Most a liberalizmus önző célekért van, önző célokért vannak. Fogadjál el, vagy ha nem fogadsz el, akkor te diszkriminálsz. Teljesen önző célokból megy a liberalizmus. És ez helytelen. És ezt nem is inkább liberalizmus szót kéne rá használni, hanem szabad elviség. De 48-ban a liberálisok szabadságot akartak a népnek. Népnek hasznát akarták. De sajnos ezt elfelejtették mostanában, akik ezt a jelzőt használják magukra. Valamit tennünk kell. És mit tehetünk, hogy hálásan emlékezzünk arra, amit Isten tett értünk, hogy megtartotta életünket, népünket bűneink ellenére is, hogy eltörölte bűneinket. És emlékezzünk arra, amire elhívott minket, hogy tisztán és határozottan járjunk Jézus nyomában, kövessük őt az igazi szabadságban. Ha lelki síkra akarom terelni az üzenet lényegét, akkor is arra kell kiukadnom, hogy a lelki életünk nem lehet szimplán csak magánügy. Mikor volt a történelem során csak magánügy a kereszténység? Soha. De ezt szeretnék hangsúlyozni mások. Pedig ha biblikusan nézzük, akkor nem csak magánügy, hanem közösségi jelleggel is együtt jár. De mindenkinek először saját magában kell rendeznie, hogy kihez is tartozik, melyik ösvény ismeretet szeretné elsajátítani életében. Szóval kitől várunk el tanítást? A világi praktikák előtt essünk térdre, vagy Isten előtt? Ha az előbbinél, akkor mi is beállunk normális emberek közé, akik azt hiszik, hogy szabadok, de igazából csak szabadosságban élnek. Látjuk, hogy nem csak a zsarnokság tud rossz lenni, hanem a szabadosság is. De az emberek számára szabadság szükségeltetik, amit csak Krisztusban lehet csak igazán megkapni. E ünnepen keresztül azt üzeni nekünk Isten, hogy esélyt kaphatunk arra, hogy ne kiszolgáltatott legyen tovább az életünk. Merjünk szembeszállni mostani trenddel, mostani emberképpel, az önző önmagunkkal, amit a világ egyfolytában sugároz számunkra, hogy legyünk önző. Merjünk lázadni, bíztatok mindenkit, hogy merjünk lázadni. Éljen a forradalom, az ember megújulása Krisztusban. Csak az ilyen ember lesz igazán szabad. Csak így támad fel, aki mer lázadni a világgal szemben, és azok normája ellen. 1934-ben Szabó Imre, a budapesti egyházmegye első esperese, március 15-e rádiós prédikációban, aminek a Magyarnak lenni címet adta, ezt az igét vette textusul. Légy hű, mint halálig, s néked adom az életnek koronáját. Így fogalmazott az akkor már trianoni határok közé szorított magyarsághoz. Magyarnak jelen lenni első, légy hű, mint halálig a szabadsághoz, második, légy hű, mint halálig a népedhez, harmadik, légy hű, mint halálig az Istenhez. Azt is mondta, hogy a magyar március 15-én nem egy nemzet született, hanem egy nemzet született újjá. A kicsinség, a beolvadás rettenetéből felúcsódva, mint szabadság szerető nemzet. És a szabadság szerető nemzetet, ha csak egy maroknyi is, nem lehet megölni, ahogy a kereszténységet se. Így folytatta, légy hű fajtádhoz, népedhez, és szeresd azt, mint halálig. Végezetül így fogalmaz, az Istenhez való hűség a lélek legmagasabb rendű megnyilatkozása. Hát még egy olyan név szívében, amelyet halálos vétkeiből sokszor megtisztított. A sír széléről oly sokszor visszahozott. Ifjúsága erejében oly sokszor visszaállított, amelynek megtartásáért oly nyilvánosan közbelépett. Hát lehet hűtlen nép ahhoz, aki egy ezred évig hű volt? Raktározzuk el, tegyük el szívünkbe, amit népünk Isten üzen ezen az ünnepen keresztül. És így éljünk tovább, hogy legyen felelősségünk nem csak magunk iránt, nem csak a legközelebbi környezetünk, hanem egész nemzetünk iránt legyen felelősség a szívünkben, mint keresztények. Hangsúlyoznom kell a keresztény oldalt, mert csak ezáltal lehet, hogy feltámadjon Magyarország, a feltámadásban hisz az, aki tenni akar Magyarországért. Isten áldja meg az ő igéjét. Amen. Énekeljük 264. dicséretünket végig. március 15-ének ünnepén emlékezzünk és emlékeztessük magunkat és egymást Isten kegyelmére és szeretetére. Ebben az emlékezésben legyen szép a mai napunk, legyen áldott az ünnepünk, és tegye áldottá hétköznapjainkat. Isten nem csak emlékezhet, hanem segít is. Erről tesz bizonyságot egy imádság, amely 1848-ból származik, és erőt merít a múltból, mert Isten megtartó szeretetét sugározza, ebben bizakodva és könyörögve tekint a jelenre és a jövőbe. Hajtsuk meg a fejünket. Isten segíts, mert mi gyallók vagyunk, s ha kész a lélek, a test rest. De ki benned bízik, meg nem szégyenül, s hogy ne bíznánk benned, kegyelemnek örök Istene, ki annyi vészeken keresztül megőrzéd közöttünk örök igédnek ajándékait, s ezen egyház lámpatartóját nem vetéd ki helyéből. Isten segíts! Az evangéliumi egyháznak most kell leginkább felölteni evangélium jellemét, s vallást tenni Isten és világ előtt, hogy az Isten ige a hiendők és teendők egyedüli zsinór mértéke. Isten segíts! Segíts, hogy az evangéliumodat Szentlélekkel teltem hirdessék szolgáid, nem mint embereknek, hanem Istennek vágyván tetszeni. Isten segíts, hogy életünk legyen élet te benned, hogy Jézus éljen bennünk, s mi általa. Ámen. Fennállva mondjuk el az Isten, Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, hogy szenteltessék a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden, amit a jövőkét, ami népünk ma. És bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Isten tisztelet után imaóra az alaksori gyülekezeti helyességben lesz. Várunk mindenkit szeretettel. A prédikáció alapján már tudunk, hogy miért kellene most leginkább imádkoznunk nemzetünkért. Alkalmaink meg lesznek tartva, egyet kivéve. Hétfőn este nem lesz kurzus az ünnep miatt. Szerdán meg lesz tartva 9 órától a nyugdíjas délelőtt, csütörtökön 6 órától bibliaórát tartunk, pénteken 6 órától konfirmációs óra, 6 órától ifjúsági biblia, és 7:30-tól bibliakor lesz a felnőtteknek. Vasárnap 10 órai kezdette Isten tisztelet, 3:45-től meg énektanulás. Pici gyermekekkel a babaszobában lehet követni az Isten tiszteletet televízión keresztül. Éljünk ezzel a lehetőséggel. 10 órától még gyerekóránk lent van a gyülekezeti helyiségben. Csütörtökön búcsúztunk Ludánszki Mihályné Komáromi Margit, született 1919. szeptember 14-én Hajdúböszörményben. Elhunyt 2010. március 2-án Budaörsön. Istentől kívánunk békességet, erőt, vigaszt a gyászoló család minden tagjának. Felhívom a gyülekezet, tehát az adakozás lehetőségére. Isten tegye áldottá. Énekeljük a 330. dicséretünk első, negyedik és nyolcadik versszakát. 8. versszakát fennállva, és rögtön azután a himnusszal zárjuk Isten tiszteletükét. Isten áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Áldás békesség, további szép hétvégét és kellemes ünnepeket kívánok.